estét kívánok! Ez az M2 híradója benne, kül- és belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Mindent bevizsgálnak, a melaminnal szennyezett tejpor után a csokoládékat és a bébi tápszereket is ellenőrzik. Két európai bank is a csőd szélén, mentőcsomagra nem számíthatnak, az Unió ugyanis nem követte az amerikai példát. Megérkeztek Picasso kerámiái, a műalkotásokat Hódmezővásárhelyen az ősi fazekasvárosban állítják ki.
Talmácsi Gábor ismét a dobogón végzett, de ez sem volt elég a címvédéshez.
Szúrópróbaszerűen vizsgálja a magyar hatóság annak az élelmiszeripari cégnek a termékeit, amelynek tejporában melamin találtak. A tejpor nem került a boltokba. Csokoládék, kávékészítmények és bébi tápszerek viszont igen, most ezeket ellenőrzik. A gyári cég képviselője a Híradónak azt mondta, állnak elébe.
Ebben a gyári raktárban őrzik azt az 5,5 tonnányi tejport, amelynek egy szállítmányában a határérték feletti melamin mennyiséget mutatott ki az ANTS. A vizsgálatot a gyártó, a Nestlé kérte, mert a termék alapanyaga Tájföldről származott. Az élelmiszer ellenőrök hétfőn ismét mintát vesznek a tejporból. Ez lesz az úgynevezett B-próba. Ha azon is megbukik a tejszínező, napokon belül megsemmisítik. Az országos főállatorvos szerint nem lehet tudni, hogy hány fehérje tartalmú termékben van a káros vegyületből.
Megítélhetetlen, hogy mennyi ilyen termék van, hiszen ez nem kizárólag csak Magyarországot jelent, hanem az egész Európai Uniót. 27 országon keresztül juthat be a harmadik országokból különböző termék. Természetesen csak azokból a harmadik országokból, amelyeket az Európai Unió elfogadott.
Kína nem tartozik ezek közé, bár ott a legutóbbi mintákban már nem találtak a káros anyagból, a tejtermékeket nem veszik a vásárlók. Dél-Koreában két nagy élelmiszergyártó, a Mars és a Nestlé Kínában gyártott termékeit vették le a polcról, mert melamin találtak a Mars, a Snickers, az M&M's és a KitKat csokoládékban. Ezek a termékek itthon is kaphatók, de a magyar piacot a németországi gyártóüzemek látják el. A Nestlé képviselője a Híradónak elmondta, akár csak a tejport, a többi terméket is laborokban vizsgálják a polcra kerülés előtt, éppen ezért állnak a további vizsgálatok elé. Az élelmiszeripari cég Magyarországon forgalmazott termékei közül most már a bébi tápszereket is vizsgálják a magyar hatóságok. Hogy van-e bennük melamin, jövő hét közepére derül ki. A Híradót Kovács Klára tudósította.
Két európai pénzintézet, a német Hypo-Real Estate és a belga-holland Fortis Bank is a csőd szélén táncol. A német kancellár azt mondta, nem hagyják, hogy a polgárok akár egy eurót is veszítsenek. A tegnapi uniós csúcson, ahol a pénzügyi válság kezelése volt a téma, nem döntöttek az amerikaihoz hasonló bankmentő csomagról.
A csőd szélére került német Hypo-Real Estate jelzáloghitel intézet megmentésére ígéretet tévő bankok és biztosítók a hétvégén visszavonták ajánlataikat. Részben azért, mert kiderült, hogy a cég talpraállításához az eredetileg tervezett 35 milliárd euró kevés, ennek duplájára is szükség lehet. A német kancellár ma azonban azt mondta, hogy nem hagyják csődbe menni az intézetet. A szövetségi kormány nem engedheti, hogy egy pénzügyi vállalat gondjai az egész szektort veszélybe sodorják. Így továbbra is dolgozunk azon, hogy hogyan lehet megmenteni a Hypo-Real Estate-et, mondta Angela Merkel, bár részleteket nem árult el. Vasárnap a belga kormány is válságtanácskozást tartott, ők a Fortis Bank csődjét szeretnék elkerülni. Itt is meghiúsult már egy korábbi mentőterv. A belga holland bankcsoport holland részét ugyan Hollandia felvásárolta, de a megroppant bankhoz minden bizonnyal tőkeerős befektetőt kell keresni. Egészen biztosan nem egy éjszaka alatt septiben adunk túl rajta. Meg akarjuk kérni az árát, mert a Fortis egy jó bank, mondja a miniszterelnök. A két válságtanácskozás mindössze egy nappal követte Franciaország, Németország, Olaszország és Nagy-Britannia párizsi csúcs találkozóját. A négy európai állam vezetője nem tudott egy amerikai mintájú mentőcsomagot létrehozni, csak abban értettek egyet, hogy támogatni kell a bajba jutott pénzintézeteket.
Az olasz hadsereget is utcára vezényelték Nápoly környékén az elmúlt hetek erőszak hulláma miatt. A nápolyi maffiát gyanúsítják azzal, hogy szeptember közepén meggyilkolt 6 afrikai bevándorlót. Az olasz belügyminiszter azt mondta, hogy polgárháborús állapot van az állam és a kamorra között.
Fegyveres katonák lepték el a Nápoly közelében lévő kaszertát.
A hadsereg ellenőrző pontokat állított fel az olasz kisvárosban. Járőröznek és átvizsgálják az autókat. A katonák azért végeznek biztonsági ellenőrzéseket, mert a környéken két hete meggyilkoltak 6 afrikai bevándorlót. A hatóságok szerint a nápolyi maffia számolt le néhány konkurens drogkereskedővel, de sokak szerint ennél többről van szó. Az üzenet egyértelmű, bevándorlók, menjetek haza. Véli az az olasz újságíró, akit a nápolyi maffiáról írt könyve miatt 2 éve testőrök védenek. Az üzenet sokaknál célba ért. Például ennél az asszonynál, aki arról beszél, hogy már az utcára is rettek kimenni. Másokat viszont csak harciasabbá tett. Én nem félek, engem nem fognak visszaküldeni Afrikába. Fogadkozik hevesen ez a férfi. Szavait a társai is helyeslik. A Napolytól 35 kilométerre lévő Castelvolturnóban népes afrikai közösség él. Sokan közülük illegálisan érkeztek és mindenáron maradni akarnak. Ők nem szerepelnek a statisztikákban. De még a hivatalos adatok szerint is 3 millió bevándorló él Olaszország szerte, ami az 58 milliós népesség 5%-a. Az utóbbi időben megszaporodtak az olaszországi bevándorlókat ért támadások. Tegnap ezért több ezren vonultak fel Róma utcáin, a bevándorlók védelmét követelve.
Az orosz hadsereg megkezdte Grúziában az ellenőrző pontok leszerelését. Az Európai Unió megfigyelői azt jelentették, hogy elsőként a Szakadár Dél-Oszétia közelében lévő egyik falunál számolták fel az ellenőrző pontot. Ezt két másik követte, az Abház határ közelében lévő Kanti és a Horockui poszt. A szeptember 8-ai tűzszüneti megállapodás értelmében az oroszoknak a két területről október 10-ig kell visszavonulniuk. Az Egyesült Államokban minden 13. percben meghal valaki mellrákban. New Yorkban egész októbert a mellrák elleni küzdelemnek szentelik. A 60 kilométeres sétán 5000-en vettek részt, és így legalább 9 millió dollár gyűlt össze a mellrák elleni küzdelem alapítványi számláján. A sétára legkevesebb 1800 dolláros pénzadománnyal, vagyis valamivel több mint 300 ezer forinttal lehetett benevezni. New Yorkból Bombera Krisztina tudósít.
Hajnali bemelegítés New Yorkban egy 60 kilométeres sétára a mellrák elleni küzdelemért. A New Yorkban élő és dolgozó magyar nők saját csapatot alakítottak, Paprika Fantázia név alatt. Ezúttal azonban nem piros, hanem rózsaszín paprika díszeleg az egyenpólókon, a rák elleni harc színe. Az ilyen jellegű tömeges akciók Amerikában már bebizonyították, hogy alkalmasak arra, hogy felhívják az emberek figyelmét a megelőző gondolkodás, a prevenció fontosságára is. A magyar pink paprikák közül személyesen egy lány családjának tagjait érte el ez a betegség. Kis Anna Máriának egykor a nagymamáját. Később pedig az édesanyja több éves harc után ebben a betegségben hunyt el.
Ha legalább egy nőn vagy egy családon tudtam segíteni, akkor ez az erőfeszítés már mindenképpen megérte a részemről.
A mellrák elleni séta nem hirtelen ötlet volt, készültek rá.
Kétféle dologból állt ez a készülés, egyrészt pénzt kellett gyűjtenünk, másrészt pedig edzenünk kellett a sétához.
Az Egyesült Államokban minden 3. percben kiderül valakiről, hogy mellrákja van. Ezt a betegséget és a megelőzését évről évre komolyabban veszik itt az emberek. Erre a sétára például sok ezren jöttek el, és fizették be a fejenként minimum 1800 dolláros adományt. Csak a 7 magyar lány több mint 15 ezer dollár gyűjtött össze, vagyis több mint 2 millió forintot adományozott a rák ellenes harcra, és ők csak 7-en voltak 5000-ből.
Itthon szűrővizsgálatokkal és tanácsadással próbálták felhívni a figyelmet a mellrák megelőzésének fontosságára. A Tudományos Akadémia előtti téren ismert személyiségek beszéltek a betegségről. Az egész napos program után este több ezren sétálnak át a rózsaszínbe boruló Lánchídon. Magyarországon évente 7000 új mellrákos beteget diagnosztizálnak. A rosszindulatú daganat miatt több mint 2000-en halnak meg egy évben, pedig a betegség, ha időben felfedezik, 95%-ban gyógyítható. Csak nem 14000-en rajtoltak a futás napján Budapesten. A legtöbben a 42 kilométeres klasszikus maratoni távot választották. A verseny miatt az idén is le kellett zárni a főutakat a belvárosban, de az autósok mintha már hozzászoktak volna a dugókhoz.
Kicsik és nagyok, amatőrök és profik egyszerre vágtak neki a maratoni távnak. Az idén az útfelbontások miatt változott az útvonal a korábbi évekhez képest, de ez láthatóan nem vette el a futók kedvét.
10 különböző futótávon körülbelül 14 ezer rajtoltak el a mai napon. A maratonon több mint 3 ezer egyéniben, 50 országból 2000 külföldi van itt Budapesten. Fantasztikus.
A verseny miatt a belvárosban több utat lezártak. A Nagykörúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton kilométeres dugók alakultak ki. Az autósok az idén talán egy kicsit türelmesebbek voltak, mint tavaly.
Én abszolút megértő vagyok, nem tapasztaltam semmit. A rendőrök megértők, hogy átmenjenek az áramvonal, aki meg akart fordulni, úgyhogy nem volt semmi.
Az erős szél jócskán megnehezítette a versenyző dolgát. Pályacsúcs ezért nem született, de a leggyorsabb futó még így is 2 óra 24 perc alatt célba ért. A csapatok versenyében a Magyar Televízió is képviseltette magát. 3 fős váltónk alig több mint 4 óra alatt teljesítette a 42 kilométeres maratoni távot.
Jogi lépéseket vár az MSZP a nemzetbiztonsági szolgálatoktól a Fidesszel szemben. Szerintük ugyanis bebizonyosodott, hogy a Fidesz hamisan vádolta meg a szervezetet. Török Zsolt szocialista országgyűlési képviselő szerint a Fidesz tévesen állította korábban, hogy a szakszolgálatok lehallgatták a képviselőiket. Török Zsolt szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal bírói felhatalmazás alapján figyelt meg egy bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható titkosszolgálati céget, és az csak a megfigyelés közben derült ki, hogy 2 volt fideszes titokminiszter is érintett lehet az ügyben. Megbukott a Fidesz szerint az MSZP beindultunk elnevezésű kampánya. Cserpalkovics András képviselő szerint az emberek nem hiszik el a szocialisták üzeneteit, amit egy közvélemény kutatás is alátámaszt. A képviselő a Medián felmérésére hivatkozva azt mondta, a kampány 4 fő állítását, köztük, hogy jól mennek az ország dolgai, a megkérdezett emberek 70%-a kétkedéssel fogadta, és még a szocialisták támogatóinak 20%-a sem értett vele egyet. Szabó Magda írógépét, 500 könyvét és személyes tárgyait helyezték el egy emlékszobában a debreceni Dóczy gimnáziumban. Az írónő haláláig visszajárt a gimnáziumba, és több művében is szerepel az intézmény. Szabó Magda ma lenne 91 éves.
Nem ragaszkodott egy írógéphez. Például, ha utazott és vitte magával ezeket, inkább a kis írógépeket szerette. Van egy nagy
Szabó Magda 5 írógépe közül egy került a debreceni Dóczy gimnáziumba. Emellett 1000 könyv, jegyzetek, kitüntetések és ruhadarabok kaptak helyet az írónő egykori iskolájában kialakított emlékszobában.
Felkészített arra, hogy ami a Dóczy, az természetesen ide kell, hogy kerüljön. Hát megpróbáltam az ő szellemiségét idehozni.
Szabó Magda ebben a gimnáziumban volt diák és tanár is. Tavaly, nem sokkal halála előtt, itt ünnepelte 91. születésnapját is. A tervek szerint az emlékszobában órákat is tartanak majd.
Az eredeti tárgyak minden bizonnyal serkentik majd a diákjainkat, akiknek a helytörténeti irodalom érettségi tétele általában Szabó Magda műveiből választódik ki.
Szabó Magda hagyatéka még feldolgozás alatt van. Néhány darab a tervek szerint a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumba kerül.
Megérkeztek Picasso kerámiái Hódmezővásárhelyre. A II. Világháború utáni tragédiát ábrázoló darabok értéke egyenként is meghaladja az 1 millió forintot. A műtárgyakat olyan szigorúan védik, hogy még azt sem lehet tudni, hogy milyen útvonalon érkeztek Franciaországból Magyarországra.
A náci piacon vette egészen jutányosában.
Egy szolnoki gyűjtő találta meg ezt a Picasso metszetet, néhány ezer forintért vette egy ucskástól, pedig több százezer forintot ér. A most kiállított kerámiák és érmék eszmei értéke egyenként is milliós nagyságrendű, ezért a biztonságra nagyon sokat költöttek Hódmezővásárhelyen. A Bika Viadal című kerámia sorozatnak például minden darabját pár milliméteres érintésérzékelőkkel védik.
A napnak 24 órában 2 fegyveres őr vigyáz ezeket a tárgyakat, az összes vitrin az érintés riasztós, és 4 kamera figyel minden teremben, plusz a folyosón.
Szivacssal bélelt faládákban hozták a kerámiákat Magyarországra, speciális védőfóliával borították őket. Azt is leírták, hogy melyik tárgyon hány repedés volt, mielőtt Magyarországra hozták. Már ma, az első napon több ezren jöttek el az exkluzív Picasso tárlatra. A művész egykori barátja szerint Picasso a kerámiákban élte ki fájdalmát. A mester néhány perc alatt megalkotta ezeket a kerámiákat. Örülne, ha tudná, hogy pont Hódmezővásárhelyen az ősi Fazekas városban állítják most ki a műveit, mondta Dominik Sassi. Az eredeti Picasso tárgyak egy hónapig lesznek Magyarországon.
Szigorítaná a kormány a színes fém felvásárlás szabályait. A jövő héten az országgyűlés elő kerül az a törvényjavaslat, amely szerint a felvásárlóknak származási igazolást kell kérniük az eladásra kínált fémekről. A kereskedők szerint a szigorítás csak a fekete kereskedelmet erősítené. Magyarországon évente több milliárd forint kárt okoznak a színes fém tolvajok.
Székek, játékok, bútorok. Kelenföldön egy nappal a lomtalanítás kezdete után fémhulladékot már csak elvétve lehet találni a házak elé kitett kacatok között. Ilyen telepekre hordják. Van olyan hulladék, amelyért több ezer vagy tízezer forintot is adnak, de nem csak a guberálok jönnek. Itt nemrég egy szobor állt fémből. Tolvajok vitték el. Mindent lopnak. Nem csak szobrokat. Előfordult, hogy vasúti sínt szedtek fel a tolvajok. Ezeket szintén a telepeken adják el. A tervek szerint jövőre már igazolni kellene a fémtermék származását, és csak külön termékkísérővel lehetne szállítani.
Nyilvántartást is kell vezetni a fémkereskedő engedélyes tevékenységről. Eladónként és vevőnként tartalmaznia kell majd a termék megnevezést, vámtarifa számot, száma szerinti mennyiségi egységet, és még számos más adatot.
Ennek a telepnek a vezetője szerint a tervezett szigorítás is csak a fekete kereskedelmet erősítené.
Nyilvánvalóan, ha megszűnne a lakossági beszállítás, az senkinek nem lenne érdeke, mert ha nem hozzánk hoznák be, akkor valamilyen illegális begyűjtőkhöz kerülne ez a hulladékmennyiség.
A javaslatot már a jövő héten tárgyalhatja az országgyűlés.
Holnaptól ismét nézhető az M1 adása HD, azaz nagy felbontású minőségben is. Az MTV kísérletképpen már az olimpiai közvetítéseket is így adta. A tűéles képet most még csak Budapesten és környékén láthatják, decembertől viszont már az ország nagy részén.
Az antennát az egyiket ide dugom be, a másikat pedig ide, ami a tévé megy be.
Az olimpia óta egyre többen keresik a műszaki üzletekben a digitális tévéadások vételéhez szükséges eszközöket. Az olimpiát az MTV már HD, azaz nagy felbontású minőségben közvetítette, de a digitális sugárzás augusztus végén leállt.
Hétfőtől újra elérhető az M1 műsora nagy felbontású vételben, ismételten a kísérleti platformunkra rátesszük ezt az adást, amely ugye nagy felbontást jelent, tehát jobb képminőséget jelent.
A digitális adás most még csak a fővárosban és környékén lesz elérhető. Decembertől azonban az ország 60%-án elindul a földi digitális televíziózás. A digitális adásokat hagyományos tévén nem lehet nézni. Egy átalakító, úgynevezett set-top box kell hozzá. Ilyeneket már most is lehet kapni, de a magyar adásokhoz nem mind jó. Aki biztosra akar menni, ezt a logót keresse. Az a tévé és set-top box, amelyiken ilyen matrica van, az biztosan alkalmas a földi digitális adások vételére. A mindig tévés matricákat novembertől keressék az üzletekben. A híradót Csilahár Tamás tudósította.
És jönnek a sporthírek, Török Olivér.
Köszönöm, Gabi. Nem sikerült a címvédés, de még meg lehet az ezüstérem. Talmácsi Gábor a 9. helyről indult, és megint remekül motorozott a világbajnokságon, ezúttal az ausztrál nagydíjon.
Harmadik lett Talmácsi Gábor Phillip Islanden, de a világbajnoki címtől el kellett búcsúznia. A versenyt ugyanis imponáló magabiztossággal a francia Di Mario nyerte Stefan Bradl és a magyar motoros előtt, miközben Simone Corsi csak a 9. lett. Talmácsi ugyan innen rajtolva a futam elején még Di Mario üldözte, a folytatásban azonban hol a negyedik, hol a második, harmadik helyen haladt, hogy aztán az utolsó métereken Jan Monnet előzze meg. Di Mario 237 ponttal már világbajnok, 50 pontos hátránnyal Bradl a második, akitől a negyedik Talmácsi csupán 6 egységgel marad el. A 250-eseknél Simoncelli nyert Bautista előtt, és újabb sikerével 37 pontos előnnyel várja az utolsó két futamot. Kotémet 13. lett, ami 2005 óta a legjobb BB eredménye.
A király kategóriában már világbajnok Valentino Rossi a 12. pozícióból a második lett, a futamot Casey Stoner nyerte. Férfi kézilabdában elrajtolt a bajnokok ligája idénye, az MKB Veszprém a Flensburg csapatát fogadta, a másik magyar ágon Plock-Pick mérkőzést rendeztek.
A mérkőzés első találatát ugyan a fehérmezes Veszprém szerezte, de ezt követően 4 gólos előnyre tettek szert a vendégek. A hazaiak megkezdték a felzárkózást és a 17. percre egyenlíteni tudtak. A helyzet nem változott a szünetig, 14-14-re fordultak a csapatok. A folytatásban a Veszprémiek 8 perc alatt 6 gólt lőttek és csak 2-t kaptak, így 4-jel majd 5-tel is vezettek a németek ellen, akik egy pillanatra sem adták fel. A meccs vége előtt 2 perccel egyenlítettek, ám a végén Bujin 7-méteresének és Peris szenzációs védésének köszönhetően 29-28-ra győzött a Veszprém.
Nagyjából 5 percig volt izgalmas a fehérmezes Szeged Plokki vendégjátéka, ekkor ugyanis még csak 3-1-re vezettek Zrizeik, de a félidő felénél már 6, majd 9 gólos volt Krivo Kapicsék előnye. És mivel Pulyezevics is rendre a helyén volt, a félidei pihenő idején 8-14 állt az eredményjelzőn. A fordulás után egyszer felzárkózott 5 gólra a hazai gárda, de ez az állapot egyáltalán nem bizonyult tartósnak, mert a végén 10 lett a különbség a két gárda között, Wisla Plokk Pikszeged 16-26, magabiztos szegedi siker nyitányként.
A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott Németországtól a szentpétervári EB-n, is ezzel csoport utolsó lett. A nők azonban címvédőhöz méltóan szerepeltek eddig.
Csoport elsőként jutott tovább a szentpétervári Európa-bajnokságon a női asztali tenisz válogatott. Utolsó mérkőzésen a Tóth Póta Lovas trió 3-0-ra verte a spanyolokat. Érdekesség, hogy mindhárom asztali teniszező mérkőzés labdát hárítva nyerte valamennyi mérkőzését. A hétfői negyeddöntőben a két honosított kínaival felálló osztrákok lesznek az ellenfelek.
A Győrnek és a Zalaegerszegnek is volt javítani valója a labdarúgó Soproni Liga 10. fordulójában.
Bonk István a 11. percben utolsó emberként akasztotta szabálytalanul mellyét, és a győri védőnek már ekkor véget ért a találkozó. A fehérmezes hazaiaknak azonban egyáltalán nem, mert Stevanovics egymás után hárította a vendégek lövéseit, igaz mellé próbálkozásánál a kapufa is segített neki. Fordulás után Bőrnek és Józsinak is megvolt a lehetősége, hogy az emberhátrányban lévő hazaiaknak megszerezze a vezetést, majd a hajrában mellét kiállították, aztán jött a hosszabbítás, ahol Bicsák révén 1-0-ra győzött a Győr.
A katalán rali főszereplője a francia Sébastien Loeb volt.
Néhány másodpercet ugyan veszített szombati előnyéből Sébastien Loeb, de végül magabiztosan nyerte a katalán rallit a másik Citroën-Espagne szordó előtt. A két gyári fordos közül egész hétvégén François Duval volt a jobb, de a csapat utasítására át kellett engednie a harmadik helyet a csapattárs Mikko Hirvonennek, de mindenki büszke lehet az eredményére. Ahogy büszke lehetett volna Urmo Áva is, aki megelőzte Petter Solberget az 5. helyen, de az észt végül összetörte autóját, és több mint fél órás hátránnyal zárt. Az utolsó 3 futamon már csak Loeb és Hirvonen szerezheti meg a világbajnoki címet. A francia előnye 12 pont.
Kedves nézőink, ne feledjék, este 11 után néhány perces sporthét az M1-en, Gabi.
Olivér, köszönjük szépen. Időjárás jelentéssel folytatjuk, a részleteket Reisz András mondja el.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! A tegnapi nap mindenképpen barátságosabb volt a mai időjárás, de azért jócskán elmaradt a hőmérséket a sok évi átlagtól. A napsütést annak köszönhetünk, hogy kelet felé helyeződött a frontális felhőzet, amiből tegnap sok felé esett az eső. Mára ennek a déli szakaszán kialakult egy önálló légörvény is, amely például ma Erdélyben okozott borongós, barátságtalan esős időt. Észak-Nyugat-Európa fölött is megjelent egy felhősáv, és a kettő között helyezkedik el ez a kevésbé felhős terület, amelyben leszálló légmozgás uralkodik, ezért magasabb a légnyomás. Ez helyeződött ma fölénk, és láthatják, hogy egy kicsit elgyengül majd a holnapi nap folyamán, de aztán újra erősödik tőlünk nyugatra, és a jövő hét folyamán már ismét ez határozza meg időjárásunkat. Addig észak-nyugat felül majd az itt látható gyenge front ér el bennünket, de ez csak felhőzet növekedést okoz, számottevő változást nem. A hőmérsékletben viszont lesz számottevő változás, hiszen egyre melegebb levegő érkezik majd hozzánk nyugat felől, és ezt már a holnapi nap folyamán megérezzük. Az éjszakai órákban viszont a talaj közeli kisugárzást fogjuk érzékelni, hiszen kevés lesz a felhő és a hűvös, sőt hideg levegőben rohamosan csökken a hőmérséket, főleg északkeleten a völgyekben akár 0 fok körüli hőmérséket is előfordulhat. Erdélyben még sok lesz a felhő, arrafelé eső is várható, az éjszaka második felében pedig északnyugaton növekszik meg a felhőzet, és ott holnap is sok lesz a felhő, tehát például a felvidéken jóval kevesebb lesz a napsütés, gyenge eső is kialakulhat, még a medence nagy részén több órára kisüt a nap, és Kárpátalján, Erdélyben holnap sem várható még számottevő napsütés. Magyarország nyugati részén, tehát a Dunántúlon sok lesz a napsütés, de a nap folyamán itt is egyre több felhőre számítunk, számottevő csapadékra azonban nem, és helyenként 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, de az enyhe levegő már a Duna vonalától keletre is megérkezik a megélénkülő nyugati széllel, tehát itt is erősödik a nappali felmelegedés, és itt is lesz több órás napsütés. A következő napokban is alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, azért időnként megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem lesz, a hőmérséket kellemesnek ígérkezik, az éjszakák azonban hűvösek lesznek. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Mindent bevizsgálnak, a melaminnal szennyezett tejpor után a csokoládékat és a bébi tápszereket is ellenőrzik. Két európai bank is a csőd szélén, mentőcsomagra nem számíthatnak, az Unió ugyanis nem követte az amerikai példát. Megérkeztek Picasso kerámiái, a műalkotásokat Hódmezővásárhelyen az ősi Fazekasvárosban állítják. Itt az M2-n hamarosan kezdődik az Ismeretlen Bizalmas című francia-olasz-orosz filmdráma. Híradót pedig az M1-en láthatnak 11 óra előtt 10 perccel. Várom Önöket.
És mindjárt jön a menő manó. Jó szórakozást, viszontlátásra.
Szép estét, viszontlátásra.
Az 1848-49-es szabadságharc a világosi fegyverletétellel ért véget. A császári haditörvényszék ítélete alapján kivégezték a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét. Ők az aradi vértanúk. Rájuk emlékezünk október 6-án hétfőn este az M2-n a Vértanúk ükonokái Fákja című dokumentumfilmmel. Majd egy tévéjátékkal, a lenkei tábornokkal, végezetül pedig az Aradi Erekjegyűjtemény Históriája című ismeretterjesztő filmmel.
A tanítást is meg kell tanulni. Ez nem úgy van, hogy valaki egy művészi tapasztalatot szerzett a színház életben, akkor odaáll, és akkor már át is tudja adni azokat.
Hegedűs D. Géza hétfőn este a zárórában.